Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Nagyon jól választottátok az éneket. Hát azt hiszem, hogy igen nagy szükségünk van az Isten irgalmára, mert ilyenkor, amikor elkezdődik a nyár, akkor ilyen üres székekkel találkozunk. Persze Miklós azt hitte, hogy engem vígasztal, azt mondotta, kimennek az emberek a természetben, és ott keresik az Istent. Hát egész életemben harcoltam ez ellen. Persze a természetben is meg lehet látni az Istent, sőt, boldog lehet az, aki megtalálja, de azért a Szent Mise. A Szent Mise az ember Isten dicsőítése, a növények szépen dicsőítik az Istent. Kinyílnak, gyümölcsöt hoznak, nincs ott gond. Emberek esetében több a baj, mert nekünk nem olyan könnyű kinyílni, egymás felé különösen nehéz. Gyümölcsöt hozni, vagyis jót cselekedni, meg még nehezebb, hát akkor legalább a Szent Misén vegyünk részt, és akkor valami mégiscsak látszik. No, de reménykedjünk abban, hogy nem csak a Balaton partján hűsítgetik magukat az emberek, Isten legyen velük, örülök neki, mártozzanak is csak meg a vízben, de az Isten irgalmában is, mert erre igen nagy szükségünk van. Tartsunk lelkiismeret vizsgálatot. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más 72 tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok, békessége háznak. Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességetek, ha nem, visszaszárátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amiük van, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek, elérkezett hozzátok az Isten országa. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, az elmúlt héten egy újságíró a következőt kérdezte tőlem. Hogy van az, hogy 50 évvel ezelőtt sokkal többen választották a papi hivatást, mint ma? Akkor üldöztetések voltak, most meg béke, legalábbis ezt mondják. Lehet, hogy a világ, amelyben élünk, nem olyan ellenséges, mint akkor volt, de azért nagy-nagy viharok dúlnak az emberi lelkekben. Lehet, hogy ezek nagyobbak, mint azok a külső viharok voltak. Minden esetre, amikor ma olvastam ezt az evangéliumot, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés, akkor arra gondoltam, hogy ezen a vasárnapon még erre a gondolatra is hivatkozva, mintegy szeretném befejezni az elmúlt két hétnek az eseményei történetét, még egyszer visszagondolva arra az időszakra, amikor én is elindultam ezen az úton. Tegnap Pécsett 6 aranymisés pap ünnepelt, köszöntük meg a hivatásnak a kegyelmét, azt a ajándékot, hogy az Isten megkeresett bennünket. Aztán elküldött az emberekhez. Egy biztos 50 évvel ezelőtt ilyen templom nem volt, mint most, ahogy itt vagyunk. 50 évvel ezelőtt zsufolásig tele voltak a templomok. Érdemes persze ezen is elgondolkodni. Rengeteg oka van, de most nem kifejezetten erre szeretnék gondolni. Minden esetben reflektáljunk a történtekre, ahogy én magam is a saját életutamon egy kicsit elmélkedtem az elmúlt hetekben. Bizony, sokszor gondoltam arra, hogy ekkora titokról is van szó, és vajon emberek hogyan is értékelik ezt, mit gondolnak rólunk, papokról az emberek, mennyire tartják fontosnak a szolgálatunkat, mennyire hallják meg ezt, hogy a munkás kevés. Egyben biztos vagyok, hogy Jézus Krisztus tudta, hogy mire van szüksége az embernek. Ha nem így lett volna, akkor biztos, hogy nem választ apostolokat, és akkor nem küldte volna őket. Akkor megmaradt volna Jézus egy nagy tanítónak, és nem több. Minden esetre én ezekben az elmúlt napokban, így talán így mondhatom, egyháztörténeti és politika történeti visszaemlékezéseket tartottam azokon a különböző helyeken, ahol az elmúlt 50 évben szolgáltam. Zárjuk most le ezzel a mai igehirdetéssel, talán egy kicsit hiánypótló is lesz sokak számára, fiatalabbaknak biztosan, nem is éltetek 50 évvel ezelőtt, majdnem a szüleitek sem. Korona Bamberg egy német bencés szerzetes nő mondta a következőt. A kereszténység egész története szíven talált emberek története. Remélem, hogy akik most itt vannak, szíven talált emberek. Különben mi lennének itt. Abban meg egészen biztos vagyok, hogy akik 1963-ban pappá szenteltek 50 évvel ezelőtt, azok most, az évben azért ünnepeltek, jubiláltak, mert szíven talált emberek. Jubiláltak. Hiszen az 50. év jubileumi év. És ez azért is izgalmas, mert az 50-es számnak ünnepe van a Bibliában. Az Ószövetségben a zsidó húsvét utáni 50. napot külön megünnepelték, aratási ünnep volt. Begyűjtötték a termést, és megköszönték az Istennek. De valójában az Ószövetség történetében az igazi ünnep az 50-es számmal kapcsolatosan az 50. év, a jubileumi esztendő. Maga a fogalom is onnan származik, hogy minden 50. éven megfújták a jóbelt, az ökör szarvából készült kürtöt, és ezzel beköszöntött egy kegyelmi esztendő. Ennek rengeteg következménye volt egyes emberek életére, közösség életére, ezt most nem részletezném. Az új szövetségben is ünnepe van az 50-es számnak, hiszen húsvét után az 50. nap Pentekosztesz, pünkösd ünnepe, ami az üdvösség történetében egy hallatlanul nagy esemény, hiszen az emberiség megkapja a Szent Lelket, és elkezdődik az egyház ideje. És azóta, az első pünkösd óta az emberiség az üdvösség történetét éli, ahol a legfontosabb gondolat, hogy mindenkinek a javát kell valamiképpen kifejeznünk, mert az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Az Isten azt akarja, hogy minden embernek megelégedett élete legyen. Mert az üdvösség földi vetülete ezt jelenti. És a papság életében az 50. esztendő aranyidő. Ami nagyon szép magyar nyelvünk, nem is azt mondja, hogy a pappá szentelés 50. évfordulója, jubilálnak a papok, hanem azt mondják, hogy aranymisét mondanak. Tessék ízlelgetni. Tehát gyönyörű magyar nyelvet. Sokat gondolkodtam azon, hiszen az az 1963-as esztendő nagyon meghatározó volt. És erre szeretném felhívni a figyelmet, ebben az értelemben ez egyház története idő, és magyar történeti szempontból is nagyon fontos idő, hiszen 1963 az egyház üldözés új hulláma volt. Pontosan ez az esztendő. Ezen az éven a egyházi vezetőink legtöbbje börtönben volt, vagy házi őrizetben, papok, szerzetesek százai börtönben. Az akkori vezetők azt mondták, hogy a vallás vége csak idő kérdése, és eltiporjuk a gyalázatost. Ettől visszhangzott az ország. Volt olyan vezető, aki azt mondta, a papság és szerzetesség csak koporsó kérdése. Az egyház hajója, ugye szimbóluma a hajó az egyháznak, hatalmas hullámok között hánykolódott, És bizony igen sokakban fölmerült az, ami az apostolokban, amikor a hullámzó genezáreti tavon hajóztak, elveszünk, vége mindennek. Sokan felsóhajtottak, Jézus alszol. Én nem tudom, hogy a hajóban Jézus aludt vagy ébren volt. Ebben biztos vagyok, hogy a hajóban volt. És ez az 50. esztendő pontosan azt igazolja, és ezek az ünneplő papok is ezt az igazságot erősítik, hogy az egyházat megvédte Krisztusa. És nagyon sokaknak adott elegendő erőt, hogy az ő követségében járjanak. Higgyék el a testvérek, 50 évvel ezelőtt ehhez az úthoz nagy bátorság kellett. Sokszor beszéltem arról itt is, hogy ott, ahol én fölnőttem, olyan papok dolgoztak, akik börtönből jöttek. És akik ott voltak, azok mind azzal a tudattal élték a mindennapjaikat, hogy ők börtönbe fognak menni. Hiszen ez az út, ami az ő útjuk volt, ez egyértelműen oda vezetett. Nagy bátorság kellett akkor ezen az úton elindulni. És minő érdekes, többen indultak, mint ma. Nem elgondolkodtató? Valami itt majdnem, hogy ijesztően megváltozott. Egyébként ezek a papok, a mi generációnk, a második vatikáni zsinat generációja volt, hiszen a második vatikáni zsinat az újkori egyház történetének ez a legnagyobb eseménye, éppen akkor zajlott, amikor minket pappá szentelték. 62-től 65-ig tartott a zsinat. És akkor, amikor minket itt úgy értékeltek, hogy előbb arról szóltam, minket bezártak a templomokba, az utcához, a kinti emberekhez semmi közünk ne legyen, hiszen tőlünk védeni kellett az embereket, hiszen mi álomellenesek voltunk, pusztán azzal, hogy ezt a utat választottuk. És erre a zsinat arról beszél, hogy dialogizálni kell a világgal. Nem engedheti meg az egyház azt, hogy csak a templomban tisztelje az Istent, és imádja az Istent. Ki kell menni, hiszen az egyháznak az emberek között van a helye, nekünk papoknak is, és erre minket bekényszerítették a templomba, ott is figyeltek bennünket, ott is mindent meghallgattak, és gyűjtötték az adatokat, hogy mikor lehet valakibe éppen belekötni, és aztán börtönbe csukni, megfélemlíteni, elbátortalanítani. És az is érdekes, hogy mindent megtettek azért, hogy a zsinat üzenetéből, az aggiornamentóból, a megújulásból lehetőleg semmi se érkezzen a kelet-európai országokba, főleg Magyarországra. Valami szüremkedett be, mindössze egy, hogy így mondjam, üzenetét engedték érvényre jutni az akkori államiak ezt, ami itt van előttem, ezt az oltárt. Ez volt az egyetlen zsinati eredmény Magyarországon, hiszen addig a háttal miséztünk. És ez volt az egyetlen, ami megjelent a magyar hívő közösség számára is, hogy az emberek felé fordultunk, így, ahogy most is önöket látom, és bármilyen furcsa, abban az időben a pesti ferences templomban még dialogizáló szentbeszédeket is tartottam. Nem örömmel hallották az ott lévő nyomozók, meg titkos rendőrök, de hát Ilyenkor azt szoktam mondani a kihallgatásokon is, hogy nekem csak bilincseim vannak. Azokat tudom veszteni. Ennyi eredménye volt igazából a magyar egyház számára ez a szembemisézi oltár. A dialógusból ennyi valósult meg. Többet nem engedtek. Ennek is örültünk, persze. Nagyon, nagyon érdekes volt ez a időszak, hiszen az az érzésünk volt, akik mindent megpróbáltunk, hogy megszólítsuk az embereket, hogy beszélgessünk az emberekkel. Hányszor volt, mentem a Rákóczi úton, és jött velem szemben valaki, aki templomba járt, arcol ismertem, akkor vagy elfordultam, vagy átmentem a másik oldalra, hogy ne kelljen neki köszönni. Mert ez veszélyt jelentett a számára. Hiszen mögöttem 2 méterre jött az ávós. Az meghallja, hogy egy ember, aki jön szembe és dicsértességgel köszön, holnap már hívják be. Azok ilyen évek voltak, kedves jó testvérek. Ki tud erről? Jó van, na, van, aki tud. Jó van, van, aki tud, aki el is szenvedte esetleg. És ugye milyen tapasztalatunk meg élményünk volt? Körülbelül az, ami az apostoloknak volt az élménye, egész éjszaka fáradoztunk, ugye mondják az apostolok Jézusnak, de semmit se fogtunk. Hát fáradoztunk, küzdöttünk, kerestük a lehetőségeket, és bizony néha semmi eredményét nem láttuk. Gondolják csak el, hogy mekkora hiába valóság érzés tudott ránk telepedni, és voltak, akiket ez az érzés agyonnyomott, papokat. Mások föl tudták emelni a fejüket, de ez se volt könnyű, mert mindig kaptak egy jó nagyot a fejükre. Hiába valóság érzése. Így teltek ezek az évtizedek. És aztán jött az, amire annyira vártunk, mindannyian a rendszerváltozás, vagy változtatás, mit tudom én már, hogy kell mondani, és ez az egyház. Nagyon érdekes, hogy mekkora elvárásokat fogalmaztak meg ezzel az egyházzal kapcsolatban a hívek is. Gyulai Endre püspök úrnak volt egy nagyon, nagyon történelmi szempontból is fontos üzenete, levele, aki azt mondta, a rendszerváltozáskor az egyház olyan volt, mint Szent Sebestyén. Sok sebből vérzett, ugye Szent Sebestyét halálra nyilaszták, az a csoda folytán ő talpra állt és szolgálatra jelentkezett. Hát ilyen volt az egyház 1990-ben. Agyonnyilazott, sok sebből vérző, és szolgálatra jelentkezett a maradék erejével. Nem egyszerű dolgok ezek, de jó visszatekinteni, hogy önöknek is tapasztalatuk legyen. És talán az értékeiket is meghatározza ez. Én egyre inkább azt éreztem azokban az időkben, hogy az egyetlen időszerűsége az egyháznak, hogy szemben áll. Mert az árral lehet úszni, de a forráshoz csak árral szemben lehet jutni. Ezekben az évtizedekben ez volt az egyház legfontosabb küldetése. Ezeket csak azért mondtam el, hogy egy kicsit emlékezzenek önök is. Aki tud emlékezni, aki meg nem tud, az ismerjen valamit meg ezekből. És azon is elgondolkodtam azért, hiszen az emberek annyiféleképpen értelmezik a mi papságunkat, hogy kik ezek az emberek, kik ezek a papok? Szolgák. Ezt mondja a Szentírás is, és a papok is magukat így értelmezik, szolgák. A legfőbb szolga, az eredeti szolga Jézus Krisztus, A Filippi levél szerint az a valaki, aki értünk szolgai alakot öltött. Mert nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Hát a mi Krisztusunk a szolga, akkor a pap, ha őt követi, akkor csak az emberek szolgája lehet. Nem azért jöttünk, hogy minket szolgáljanak, hanem hogy mi szolgáljunk. Jézus mondja, hogy a pályánkat nem mi választjuk. Nem arról volt szó, hogy mi pályaválasztók vagyunk, hanem minket választott az ég. Ezt így mondjuk, hogy az Isten hív meg bennünket. Az Isten titkába torkollik a mi hivatásunk. Úgy, mint Melkizedeknek, az örök főpapnak. Ki ez a pap, aki rátalál a názáreti Jézusra? Ki az a názáreti Jézus? A názáretet választó Jézus. Hiszen, ahogy tudjuk a Szentírásból, hazamegy Názáretbe, a pogányok Galileájába. Nem a szent városban, Jeruzsálemben, ahogy olyan gyönyörűen... Ki, melyik te olvasta? Hát, talán te vagy, nem tudom, egyik te. De nem a Mikim volt, az első volt a szép jeruzsálemes gondolat. Békevárosa. Nem ott marad Jézus, hanem elmegy a pogányok világába, Názáretbe. Meg is kapta. Jöhet valami jó Názáretből. És... ezek a papok 50 évvel ezelőtt, az elmúlt évtizedekben egymásra találtak a názáretivel. A világban van nekünk helyünk. Bárki bármit akar, persze Jézus kijelölte ezt a helyet, ugye tudják melyik? Az utolsó hely mindig szabad. Erről van szó. Akkor, amikor én itt találkoztam ezzel a két öreg irgalmas rendi szerzetessel, akkor döbbentem erre is rá, hogy ezek harmadrendű állampolgárok voltak. Voltak elsőrendű állampolgárok, másodrendű állampolgárok, azok mi voltunk, és voltak harmadrendű állampolgárok, ezek. Szóval azért itt nem kasztok voltak, hanem egy ilyenfajta világ. Mi megtaláltuk a helyünket. Tudtuk, amikor elindultunk 50 évvel ezelőtt, tudtunk, hol a helyünk. Az út szabad. És még egy gondolatot hadd mondjak. Alois Müller, egy svájci teológus, amikor elmérkedett a papság titkáról, akkor azt mondja, a papok áttetsző emberek. Ami azt jelenti, hogy áttetszik rajtuk Krisztus. Oly sokszor beszélünk arról, hogy a kicsinyekben van Jézus, és nem kell nekünk keresni Jézust a világban, ott van a Ferencben, aki itt koldulni szokott a templomajtóban. Ott van a maga tehetetlen, elhagyott öreg emberben, aki a kórházunkban kap legalább egy ágyat, mert a családjának már régen nem kell. És még mondhatnám, hogy hol mindenütt van a Krisztus. Ugyanakkor Simone Weil elmélkedik a papságról, és az irgalmas szamaritánus történetét pont fordítva értelmezi, mint általában ezt halljuk. Azt mondja, hogy a Krisztus ne abban a félig agyonvert emberben keressük. Ha őt valaki megtalálja és fölkarolja, tovább él. Ha nem találja meg senki, belehal. A Krisztus a szamaritánusban van, mert belőle árad az élet. Ő, aki megállt, aki észrevette, és aki megmentette az életét. Benne rejtőzködik a Jézus, mondja Simone Weil. Prófétanőknek vannak ilyen érdekes meglátásai. Néha gondolkodjanak a testvérek ezen is el, Hiszen a papság misztérium, mi magunk is így gondolkodunk erről, akik papok vagyunk, és mint egy búcsúzásképpen, hadd mondjam azokat a fontos szempontokat el, amelyeken különösen itt az elmúlt napokban sokat gondolkodtam, mert ez a misztérium a mi számunkra is megfejthetetlen ám. Hát akkor nem csodálkozom, hogy önöknek sem megfejthető. De három üzenetet mondok. A papság Isten hatalmának a bravúrja. Jól jegyezzék meg. A papság Isten irgalmának a határtalansága. Még jobban jegyezzék meg. A papság a kiszolgáltatottak ereje. Ez meg a legfontosabb. Tessék elgondolkodni. Egyenlő fegyverekkel, egyenlő feltételek között harcolni, lehet győzni, és aki győz, az a győztes, de maximum hősies, de nem bravúros. A bravúr az, amikor a kilátástalan helyzetben győz Dávid Góliát ellen, egy parittyával. Ez a bravúr. És az Isten ezt teszi. Ilyen kilátástalan helyzetekbe viszi a fegyvertelen embereit. Mert Isten ebben a világban a rossz ellen, a bűn ellen fegyvertelen emberekkel akar harcolni. Mert az Isten ereje ezekben a gyengékben lesz hatalmas. Az Isten hatalma, a papság hatalmának a bravúrja. És az irgalom határtalansága. Jézus azt mondja, nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy üdvözítsem a világot. És ez a Jézus nem hangoskodik. Ebben a világban azt hiszik, hogyha valaki hangoskodik, akkor ő a nyerő. Ez a világ nagyon jól tudja, ha valamit hangosan mondanak és sokat mondanak, azt mindenki elhiszi. Jézus nem hangoskodik, nem emeli föl a hangját, olvassuk a Szentírásban, de a mécset nem oltja ki, a megroppant nádat nem töri el, mert ő azért jött, hogy megmentse az embert. És a titok az, hogy a papok, akik szintén nem kerülik el a bűnt, a papok, akik bűnbocsánatra szorulnak, Krisztus rájuk bízza az ember bűneinek az elvételét. A papok, akik Isten irgalmára áhítoznak, talán jobban, mint a hívek, mert ők talán jobban átérzik a gyengeségüket, Isten azt akar, hogy általuk áradjon az irgalom. Isten irgalmának a határtalansága a pap misztériuma. És a kiszolgáltatottak ereje. Ma hallottuk. Jézus elküldi az apostolokat, ne vigyetek magatokkal pénzt, ne vigyetek táskát, ne vigyetek két sarut, két öltönyt, botot, mert elég nektek az én kegyelmem. Többenetes igazság. Micsoda kiszolgáltatottá teszi a papokat Jézus. Ne legyen aranyatok, ezüstötök, hiszen ha bajban van, akkor azért lehet nyúlni. És megoldjuk a problémát. A világ mindig a pénz után nyúl, hogy megoldja a problémákat. Mindenki pénzt kér a problémái megoldásához, nem a kegyelmet, nem a lelket. Mert azt gondolja a világ, hogy pénzzel minden megoldható. És ne legyen táskátok, amiben van tartalék. Bármi kis baj van, a világ azonnyal begyűjti a tartalékot, hogy legyen, amikor arra szükség lesz. Lehet annyit begyűjteni. Ne legyen köntösötök, hiszen néha a viszontagságok ellen ez megvéd. Ott, azon a vidéken annak idején az egyetlen köntös volt a minden. Éjjel azzal takarta be magát. Semmi mása nem volt. Az akkori szegény és egyszerű ember. Ne legyen ez se. Majd én betakallak a szeretetemmel. És bocs se legyen, mert nem harcolni mentek, nem verekedni mentek, hanem vigyétek az embereknek az én jóságomat, meg a szeretetemet. Elég nektek az én kegyelmem. Mert Isten azt akart, hogy a papok érezzék át a másik nyomorát, a másik ember szükségét, a másik ember baját, különben nem papok, különben misézők, ilyen templomi ceremoniáriusok. Testvérek, azt hiszem, hogy ezeken a kérdéseken érdemes elgondolkodni, ezen a titkon érdemes egy kicsit törni a fejünket, én ezt teszem, és a papok általában ezt nagyon jól tudják, hogy hol is a helyük, önök szívében is legyen nekünk helyünk, és helyesen gondolkodjanak rólunk, helyesen értelmezzük a mi küldetésünket, de egyet ne felejtsenek el. Az Isten hatalma, az Isten irgalma, az Isten ereje, ami gyöngeségünk által van jelen ebben a világban. Ezzel én most befejeztem ezt a jubileumi esztendőt. Magukra bízom ezt az üzenetet. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Ezt a szentmisét élő Mónika testvérünkért ajánljuk föl, kérjük számára ezt a kegyelmet, hogy ő is szíven talált ember legyen, és éljen Isten jóságából, ahogy mi is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, és szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Könyörögjünk. Istenünk, határtalan szereteted ajándékaival eltelve arra kérünk, hogy élni tudjunk üdvösségszerző javaiddal, és mindig buzgók legyünk dicséretedben, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, nagyon igyekeztem, hogy minél rövidebben tudjam elmondani azt, amit szerettem volna, de hát így se sikerült, még sok minden elmaradt, de szerettem volna valamiképpen lezárni ezt a kérdéskört, és azt kérem mindenkitől, hogy próbáljunk nagyon tudatosan élni azzal a lehetőséggel, amit jelent nekünk a keresztény értékrend. higgyék el, hogy nincs más megoldás. És hogy ezek a dolgok milyenek voltak, azt örömmel látom itt Árpádot, Percik Árpád akadémikus urat, aki ifjú ember volt akkor, amikor mi ezeket átéltük, ő is ott, felesége, aki nagy harcos volt, sajnos már nem él. Kemény idők voltak, de sok szempontból egyértelműbbek. Kevésbé volt az önzés. Akkor mindenki az értékek felé orientálódott, mert egy borzasztóan sötét, értékrend nélküli világban éltünk. Ma állandóan európai értékekre hivatkoznak, higgyék el, hogy ez sötétebb világ, mint az volt. Mert ez még hamis is. Úgyhogy vagy helyesen tájékozódunk, vagy pedig egyszerűen elfogynak a papok is, és elfogynak a hívek is. Olyan sokszor gondolkodom ezen, hogy nekem szabad-e itt lenni vasárnapról vasárnapra. Mert akárhova elmegyek, rengeteg ember várja az igét, és egyébként nem kapják, mert már nincs pap. Itt meg én hűségesen itt vagyok, aztán ilyen látványban van részem. Van, amikor egy vagy két ember jelenlétében misézünk, nem ez a gond, csak ilyenkor mindig azokat sajnálom, akikhez nem jut el. Önöknek meg az lenne a dolguk, hogy mindenkinek legalább 5 emberrel kellene többnek itt lenni. Vagy pedig irigylik tőlük? Nem tudom. Nem tudom. Mert ha ez így van, akkor önök csemegéznek ebből az igazsághalmazból, de többieknek nem baj, ha nem jut. Szóval valahogy itt ilyen gondok vannak. Próbáljunk egy kicsit jobban szembesülni ezzel a küldetésünkkel. Ne csak azzal foglalkozunk, hogy mennyi adósságunk van, ne csak azzal foglalkozunk, hogy mekkora kenyeret eszünk, meg mennyi a fizetésünk, ebbe bele fogunk halni. Mindenki belehal ebbe. És közben még boldogtalan is, mert mindig azzal van elfoglalva, ami megoldhatatlan. Egy dolog oldható meg, az a lelkünk békéje, az rajtunk múlik. Az összes többi az. Na jó, hát kívánok mindenkinek jó ebédet, kívánok mindenkinek olyan vasárnapot, amilyent az Isten készített nekünk, Isten dicsérő és egymással örömben együtt lévő napot. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében. Isten.